segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni, írva található a János Evangélium 15. részéből a 9., 10. és 11. versben. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is így szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amiképpen én megtartottam az én Atyának parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm, és a ti örömötök beteljék. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, hogy az Úr Jézus azt kérte, hogy, vagy mondta a tanítványoknak, meg az Atyát is ezt kérte, hogy megmaradjon az ő öröme bennünk, és az öröme beteljék, hát adja Isten, hogy miközben az igét hallgatjuk, meg olvassuk, a mi örömünk is még jobban beteljesedjék, meg nagy öröm, hogy itt lehetünk az Úr közösségében, az Isten házában. És hallgathatjuk ezeket a különleges verseket, amik a János Evangéliumban vannak, hiszen ezt olvassuk most egy ideje, és miközben olvassuk, mintha az Isten szívén lennénk. Mert ezek olyan mélységek és olyan magasságok, és olyan dimenziók nyílnak meg előttünk, és Isten olyan világba von be minket, az ige és a Szentlélek által, ami tényleg az Isten szívének a titkai, az Isten szívének a világa. Így van előttünk ez a néhány vers, ezt a három verset írták ki mára, és előbb arra gondoltuk, mit lehet ebben három versben annyit találni, annyi üzenetet találni. Én most ebből leginkább az elsőt kerestem meg, és ez foglalkoztatott engem, amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ez talán nem túl sok, és nem túl nehéz a üzenetre nézve. Először is képzeljük el, hogy Jézus Krisztus itt áll a tanítványok között, beszél hozzájuk, és miközben itt a földi világban, ebben a földi életben beszél és tanít, olyanokat mond, hogy azt sejlik, hogy nem csak ez az egy világ van. Tehát olyan dolgokról beszél, amik nem ebben a világban tartoznak és tartoztak, hogy beszél az Atya szeretetéről. Majd ezt kicsit kifejtve láthatjuk. Ezért elsősorban ez, az első kérdésem az, hogy van-e ott valami, amiről beszél. Tehát, mintha egy másik életről beszélne. Van egy másik élet. Tehát, van-e a élet a földi életen kívül? Vagy ezt így szokták megkérdezni, hogy van-e élet a halálon túl? Tehát csak ez a bezárt, immanens, evilági valóság van, vagy pedig ezen kívül is van valami. Mert Jézus úgy beszél, hogy itt a földi emberek között földi szavakat használ, és beszél valami más, hogy ő és az Atya, mint egy másik világ volna. Van-e ott egyáltalán valami? Van-e élet a halálon túl, vagy halál után? Most egy olyan időszakban élünk, amikor hát attól függ, hogy ki hány éves, de hosszú időket eltöltöttünk a materialista világban, ahol azt mondták, hogy csak ez a világ van, és más világ nincs. És ez azért megbukott, és a materializmus halála után, hát nagy változását az emberek már számolnak azzal, hogy van más élet is, nem csak az a földi élet. Azonban torz formában született meg az eredmény, az ember a materializmus világából az okkultizmus kohójába került. Vagyis az azt jelenti, hogy számol a túlvilággal, de általában a túlvilágnak a torz képével, valami okkult, elrejtett, titokzatos, misztikus világgal számol az ember. És, de summa-summarum már sejti azt, hogy van ott valami. Van ott valami. És ennek a torz elgondolásnak az egyik műfaja az úgynevezett tanatológiai mozgalom. A tanatológiai mozgalom az a tanatos halált jelent, az a foglalkozó áltudomány. Azt mondja, hogy akik meghaltak és visszajöttek, elmondják, hogy mit láttak a halálon túl. Tehát, hogy van élet a halálon túl, mert láttak csodálatos fehér ruhás, titokzatos ragyogásban levő lényt, és mindig közelebb kerültek hozzá, miután átmentek az alagúton, és akkor a tökéletes boldogság vette őket körül, a tökéletes harmónia. És utána visszajönnek, és most ezt elmondják, és azt mondják, hogy íme, van élet a halál után. Nos, ez azonban nem halál utáni élmény, mert ez nem azt jelenti, hogy valóban meghalt, hanem a e világi lelkének a különféle képeit mondja el, amiket látott. Ha igazából meghal az ember, a lelke kimegy, vagy a kározatba, vagy a mennyországba. Ha valakinek a lelke még a földön marad, még hogyha úgy érzékeli is, hogy fönt a plafonon van és onnan néz, mégis ez egy immanens evilági élmény, tehát ez nem mondja meg, hogy mi van a halál után. Mi máshonnan tudjuk, hogy van ott valami. Onnan tudjuk, hogy Jézus Krisztus, aki teremtette a látható és láthatatlan világot, elmondta. Mi onnan tudjuk, hogy van ott valami. Van egy másik világ, mert ő lejött a földre, és beszélt arról, hogy mi van az Atya országában. Elmondta azt, hogy ő és az Atya hogyan vannak kapcsolatban egymással. Tehát ő eljött, mégpedig azt mondja egyszer, hogy kijöttem az Atyától, jöttem erre a világra. Aztán elvégzem, amit az Atya rám bízott, és megyek vissza abba a világba. Tehát van ott valami. Ez az a hely, ahova a hívők kerülnek. A halál pillanatában. Tehát arra kérdezi, hogy van-e ott valami, amikor Jézus így beszél? Igen, van. Van egy felsőbb szint. A második kérdés, ami az igével kapcsolatos, hogy van-e ott valaki? Hogyha van egy másik valóság, egy titokzatos világ, akkor van ott valaki? Igen, ott van Isten. Ő az ős oka mindennek, ő az, aki egyszer azt gondolta, hogy földet, mennyet, embert teremt. Ő a teremtő Isten. Igen, van ott valaki, ott van Isten, a Jézus Krisztusnak az Atya. És Jézus Krisztus kijött abból a valóságból, és itt a Földön elmondta azt, hogy a mennyben hogy is vannak ezek a dolgok. Ott van Isten, ez a különös hármasságban lakó csodálatos lény, akit mi nem tudunk felfogni és megmagyarázni. Ez a háromszerű titokzatos egység. Ott van Isten, akinek a neve már önmagában véve arról beszél, hogy többes szám, mert az Istennek az egyik neve az Ószövetség, az Elohim, az im végződés, az többes számot jelent. Mert ott van az Atya, Jézus Krisztusnak az Atya, ott van a Fiú, a Jézus Krisztus, és ott van a Szentlélek. És most Jézus erről beszél, hogy amint az Atya szeretett engem. Tehát mielőtt lejöttem volna ide a földre, és most itt vagyok közöttetek, azelőtt én be tudok számolni arról, hogy az Atya szeretett engem. És ez olyan felfoghatatlan volna számunkra, de mégis, mint hogyha azt látnánk, hogy Istenben, aki ott van, abban a másik valóságban, így mondhatnánk, hogy majd korrigálom ezt, emberi tulajdonságok vannak. Legalábbis emberek számára ismert tulajdonságok vannak. Tudnék, az Atya szeretett engem. Ezt értjük. Tehát van ott valaki, akinek a lényege a szeretet. Ez a legnagyobb. A korintusi levél is mondja, hogy a legnagyobb a szeretet. És amikor a másik világról beszél az Úr Jézus, ahova bennünket is akar majd vinni, akkor azt mondja, hogy ott az alaptörvény, az alapszabály a szeretet. Tulajdonképpen most már korrigálom, amit előbb megemlítettem, hogy emberi tulajdonságok vannak benne, a szeretet. Inkább azt mondhatom, hogy az Isten az ő tulajdonságából adott nekünk. Tehát bennünk lehetnek isteni tulajdonságok, ugyanazok, amik a felsőbb szinten vannak, azok, ami alsóbb szintünkön is megvalósulhatnak, vagyis ahogy az Atya és a Fiú köz szeretett kapcsolat van, úgy köztünk is lehetett szeretett kapcsolat, nem csak a házasságban, hanem a szeretet különböző relációiban, így a gyülekezeti szeretetben is. Annál is inkább, mert a kettő vagy összekapcsolódik, amikor Jézus azt mondja, és ilyen egyszerű ez, amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Tehát így történik az, hogy tudomást szerzünk arról, hogy van egy felsőbb szint, van ott valami, tudomást szerzünk arról, hogy van ott valaki, ott van a Szent Háromság Isten, akinek a lényege a szeretet, és így történik az, hogy Jézus Krisztus azt a szeretetet valahogy ránk alkalmazza, és az, ahogy az Atya szereti őt, úgy ő bennünket is szeret. És ez azért fontos nekünk, mert minket is bevon ebbe a másikba, erre a felfoghatatlanba, ebbe a másik világba, vagyis Jézus úgy szereti az övéit ebben a képben, ezt használja, ezt a megfogalmazást, mint hogy Atya szereti őt. Tehát ebből azt láthatjuk, hogy ez, amit most Jézus elmond, és az ő velünk való kapcsolata, úgy van leírva, hogy az Atya, a Fiú iránti szeretete a Jézus Krisztus velünk való kapcsolatának a módja és az alapja. Tehát, amit az Atya szeretett engem, erre épül fel az, hogy én is szeretlek titeket. Ezért mondtam, hogy az Isten szívén vagyunk, az Isten szeretetében lehetünk. Ahogy az Atya szerette és szereti a Fiút. Ahogy jó tetszését látja, találja az Atya a Jézus Krisztusban. Nehéz erről beszélni, mert ez az örökké valóságban levő alapisteni tulajdonság. De mégis beszéltünk róla, mert néha az Atya megszólalt, amikor Jézus nem volt a Földön. És kifejezte azt, hogy mennyire szereti az ő fiát. Ismerik az egyik történetet. Amikor a Jézus Krisztus megkeresztelkedik, és kijön a Jordán vizéből, akkor a Szentlélek, mint egy galamb formájában Jézusra rászáll, akkor megszólal az Atya. Meghalljuk az Atyának a szavát, ez az Atyának a szava, a kijelentés szava a bibliai szó szerint, a vat, kol, azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Amikor Jézus fölmegy a megdicsőlés hegyére, a Tábor hegyére, és ott azok a csodálatos dolgok történnek, akkor szintén megszólal ez a hang, hogy ez az én szeretett fiam, akivel gyönyörködöm, őt hallgassátok. Amikor egyszer Jézus nem sokkal a kereszt halála előtt, ott áll a nagy tömeg közepette, imádkozik, Atyám, dicsőíts meg az én nevemet, a te fiadat, azzal a dicsőséggel, amivel bírtam annak idején, akkor egy hang szólalt meg, és azt mondja, hogy megdicsőítettelek, most is megdicsőítelek téged. A sokaság azt mondta, hogy megdörög. Pedig itt sokkal többről volt szó. Az Atya szereti a Fiút, az Atya gyönyörködik a Fiúban, és ezt mindenféleképpen kifejezi. Az Atyának jó tetszése van a Fiúban. Ez a szeretet közösség. És azt mondja Jézus, hogy ahogy az Atya szeret engem, én úgy szeretek titeket. És itt az ember úgy kicsi lesz, és nem találja szinte a szavakat, hogy hogyan köszönje meg ezt. Ahogy az Atya szereti a fiút, ő úgy szeret bennünket. És ez a kérdés felvetődik, hogy miért? Nem érdemlem meg, méltatlan vagyok rá. Már megint kiderült, hogy én nem illek bele az egész rendszerbe. És mégis Jézus azt mondja az övéinek, ennek a 12 tanítványnak, hogy az Atya engem szeretett, meg szeret, én úgy szeretlek titeket. Azután úgy szerette az Atya a fiút, hogy mindent neki megmutatott, amire szükség volt. Jézus egyszer azt mondja a János evangélium egyik részében, hogy az Atya szereti a fiút, és ő neki mindent megmutat, hogy megismeri azokat, vagy tegye azokat, amik szükségesek a mi megváltásunkkal kapcsolatban. Tehát amikor ezt a titokzatos részt olvassuk a János evangéliumban, amit a 5. fejezetben mond, akkor ez ránk vonatkozik. Ez is ránk vonatkozik. Vagyis bevon bennünket a felső szintbe, ahol ott van valaki. Bennünket, akik annyira szeretetet igénylünk, bevon az ő örökkévaló szeretetébe. Amikor ezt olvasom a János evangélium 5. részéből, az Atya szereti a fiút, pont erről van szó, amit itt olvastunk. Az Atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik, akkor ez azt jelenti, hogy miközben Jézus nem volt a Földön, közben az Atya újból és újból mindig megmutatta azokat, amiket most cselekedni fog, és amiket a Jézus Krisztus fog cselekedni. Tudnélik, amit cselekedni fog, az emberek megváltása érdekében. Amikor azt olvassuk, hogy az Atya szereti a fiút, és a szeretet kapcsolatban mindent megmutat, ami szükséges, az azt jelenti, hogy megmutatja, hogy mit tegyen még velünk. Hogy még mit adjon nekünk. Hogy még mi hiányzik a megváltásunkból. Megmutat neki mindent az emberek megváltását illetően. Az Atya szereti a fiút, és mindent odaad ő neki. A szeretetei kölcsönös. Ez egy kölcsönös szeretet kapcsolat, egy tökéletes kölcsönös szeretet kapcsolat, mert Jézus Krisztusnak meg az a legnagyobb boldogság és öröm, hogy azt cselekedje, amit az Atya gondol, és amit az Atya ő neki megmutat. Ezért mondja valahol a 40. Zsoltárban, hogy itt vagyok, Atyám, hogy cselekedjem a te akaratodat, a te törvényed az én keblem közepette van. Vagyis az egész lényét, az egész valóját a fiúnak átjárja az Atya iránti szeretet. És mindez azért, mert az Atya és a fiú azt akarja, hogy mi ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen, és felkerüljünk erről nagyon lecsúszott szintről a vele való kapcsolat szintjére, hogy egyszer valóban az ő országába lehessünk. Hogy az Istennek a szeretete, az kölcsönös egymásban levő szeretete, ez a mi megváltásunkkal kapcsolatos. Ezért az Atya mindent megmutat a fiúnak, hogy hogyan szabadítson ki bennünket a bajból. És a fiú, a Jézus Krisztus mindent megtesz annak érdekében, hogy egy se vesszen el azok közül, akiket az Atya ő neki odaadott. Tehát ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak az Atya a legkisebb dolgot is megmutatja, hogy az ő majd teljesítse a megváltásunkkal kapcsolatban. Hogy ne legyen egy olyan ember, aki egy bűn miatt elkárhozik. Hogy senki ne legyen közöttünk, aki azt mondja, hogy az én váltságom nem teljes és nem tökéletes, mert én ilyen speciális bűnökben éltem, és ezekből ki akarok jönni, de nem tudok kijönni, mert erre nincs recept. Mert minden megmutat neki az Atya, ami a megváltással kapcsolatos. Az embereknek az üdvözítésével kapcsolatos. És képzeljük el, itt van Jézus Krisztus bűnös emberek között, beszél a tanítványokkal, és elmondja azt, hogy az Atya őt úgy szereti, hogy mindent megmutatott neki, hogy egy se vesszen el a rábízottak, kiválasztottak közül. Ez azt jelenti, hogy Jézus mindent megismert, és mindent teljesített. A legkisebb pontocskát is, és a legkisebb vonalkát is. Ezért mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy azokból, amik meg vannak írva, egy pontocska, a jotta, és egy karelja, egy vonalka sem veszhet el. A karelja az a héber betűknek az a legfelsőbb kis kunkora, amivel elkezdik a másra hangzót kanyarítani. Az sem, meg a legkisebb pontocska, a héber ábécén legkisebb betűje sem fölösleges, annak mind be kell teljesedni, és Jézus Krisztus azért jött, hogy minden tökéletesen elvégezzen. Vagyis amikor Krisztus a kereszten meghalt, akkor ő teljes üdvösséget szerzett. A legkisebb és a legnagyobb vádat is elvette az övéinek az életéről, hogy teljes és tökéletes és visszavonhatatlan legyen a váltság és az üdvösség. Vagyis, hogyha neked az életed a Krisztusban van, hogyha az életedet összekapcsoltad a Jézus Krisztussal, és Isten beleszerkesztett téged a Jézus Krisztus életébe, halálába és feltámadásába, akkor neked biztos, hogy teljes az üdvösséged. És nincs olyan, hogy volt egy még gyermekkori vagy ifjúkori bűnöm, ami miatt én el fogok kározni, hogyha egyszer odaadtad magadat, de csak akkor, hogyha az övéi vagyunk, hogyha az ő igazságát megkaptuk, akkor a legkisebb pontocska is megoldódott. Tehát minden megmutatott az atya a fiúnak, amikor szerette őt. Tehát a szeretet kapcsolat arról szólt, hogy az atya mindent elmondott, megmutatott, hogy ez a szeretet teljességre jusson. A legkisebb vonatkozásig is. Ez a szeretet kapcsolat arra is vonatkozott, hogy ez egy személyes kapcsolat. Nem csak azért személyes kapcsolat az Istennek a szeretete. Tehát a felső szinten van valaki, akinek a szeretet a lét eleme. És bennünket felemel ebbe a szeretet kapcsolatba, hogy az Isten szívén legyünk, hogy teljes megváltásunk és üdvösségünk legyen. Ez nem csak a legkisebb dologra vonatkozik, hanem személyes. Mert személyes szeretet az atya, a fiú, szereti a fiút, és a fiú szereti a szent lelket, vagy a szent lélek át ez a három tökéletes szeretet kapcsolatban van. Ez egy személyes kapcsolat. És ez a személyes kapcsolat olyan, hogy emberi személyek is bekerülnek. Isten szeretet kapcsolatába vonja be Jézus az övéit. Ezért mondja, olyan egyszerű, ezt otthon elolvassuk, a János Evangélium 15. részének a ide vonatkozó, most általam magyarázott versét, a 9. verset ezt jelenti. Amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Egyszerűen erről van szó. És közben ezt átélhetjük, mert ez személyes kapcsolat. Hogy Isten, akinek személyes gondolatai vannak bennünket, akiket személynek teremtett. Az ember egyedülálló teremtménye az Istennek, amelyik személy. Aki tud gondolkozni, az Istennel kapcsolatban lehet. Átélheti ezt a személyes kapcsolatot. És ez, hogy az atya szeretett engem, és mindent megmutatott én nekem, ez a rész, hogy az atya szereti a fiút, és mindent megmutatott neki, igen, ezzel kezdődik, hogy az atya szereti a fiút. Ez nem csak a legkisebb dologra vonatkozik, nem csak személyes, hanem mindig tartó. Egy pillanatra sem hagy ki. Nincsenek ilyen hiátusok, ilyen kimaradt részecskék. És így a Jézus és az övéi való kapcsolatában sincsenek ilyen kihagyások. Mert hogy egy kihagyás lenne, akkor az a rögtön veszedelmet jelenteni. Hogyha az ő keze nem tartana bennünket csak egy másodpercig, a másodperc töredékéig, akkor mi a bűneim miatt egy pillanat alatt elkáhoznánk. Ami méltatlanságunk egy pillanat alatt lehúzna, ez a legvészesebb lefele húzó erő, a bűneink, a méltatlanságunk, az alkalmatlanságunk, mindaz, ami azt mutatja, hogy nem vagyunk méltók, igen, alkalmasak erre a kapcsolatra. De ez a szeretet kapcsolat nem hagy ki. Egy pillanatig nem hagy ki. És így ez, ami biztosítja a hívőknek a megmaradását. És mivel az Atya és a fiú szeretet közössége, az atya szerette a fiút, az ember megváltásának minden ponton való megvalósulásában jut teljességre, ezért ez az alapja a mi üdvösségünknek. Egész egyszerűen Jézus, amikor ezt mondja a tanítványainak, hogy az atya szeret engem, és én is úgy szerettelek titeket, ez azt jelenti, hogy megmutatja, hogy az ő szeretete az módja és az alapja annak, hogy nekünk üdvösségünk legyen, üdvösségre jussunk, és az üdvösségünk megmaradjon. Hogy ezt el ne veszítsük. Ez az alapja az üdvösségünk. Testvérek, nem a cselekedeteink képezik az alapját az üdvösségnek. Olyan jó ember voltam, hogy még a Jóisten is azt mondta, hogy neked helyed van a mennyben. Nem ez az alapja az üdvösségünknek, mert akkor biztos, hogy senki nem üdvözölne. Nem a cselekedeteink az alapja az üdvösségnek, hogy annyi jó cselekedetet összegyűjtöttem, hogy még a kedves családtagomnak is áthathatok néhányat. Nem erről van szó. Az Isten örökkévaló szeretete, az Atya, Fiú és a Szentlélek szeretet kapcsolata az alapja annak, hogy valaki üdvözül. Mert az Atya a Jézus Krisztusnak mindent megmutatott, hogy azt a nagy tervet, hogy bennünket üdvözítsen, megvalósítsa. Minden vonatkozásban, a legkisebb dolgokra, a személyes dolgokra, és annak a ki nem hagyására nézve. Ez az alapja az üdvösségünknek. Nekünk egyszerűen el kell fogadnunk a Jézus Krisztus szeretet kapcsolatát. És hogyha vele szeretet kapcsolatban vagyunk, akkor az ő cselekedetéért üdvözülünk. És ami üdvösségünknek ez az alapja, nem a cselekedeteink, és csak nem is az érzelmeink. Mert sokszor az emberek azt gondolják, hogy az érzelmeink azok, amik a igazi fokmérői az üdvözült mi voltunknak. Hogyha jó lelki állapotban vagyunk, hogyha nagyon nagy öröm és újongás van bennünk, akkor ez egész biztos annak a bizonyítéka, vagy ez az, ami mondja, hogy nekünk üdvösségünk van. De a mi érzelmeink vannak fönt is, meg a mi érzelmeink vannak lent is. És ami érzelmeinktől függne az üdvösségünk, akkor egyik nap üdvözölnénk, másik nap pedig elkárhoznánk. Ami üdvösségünk az alapja nem a jó vagy rossz lelki állapotunk. Az üdvösségnek az alapja az, ami ott az a felső szinten történt, amikor az Atya és a Fiú és a Szentlélek beszélt arról, hogy bennünket üdvözíteni fog, és ezzel kapcsolatban ebben a kibeszélhetően a szeretet kapcsolatban, ami ránk van kiterjesztve, az Atya mindent elmondott a Fiúnak, hogy mindent véghez vigyen, hogy ne forduljon vissza a Gecsemáné kertjében, hogy teljesen elvégezze, amit az Atya rábízott, hogy egész addig eljusson, hogy végül azt tudja mondani, hogy elvégeztetett. Mert akkor azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor minden el volt végezve, akkor a teljes üdvösség el volt végezve. Ez az alapja. Az Isten változhatatlan, örök szeretete, ami a Szent Háromság Isten között van, ahol az Atya semmit nem titkolt el a Fiú erről, és a Fiú mindent megtett, amit az Atya őtőle várt, mert ez volt a görög szóval eudokia, ez volt az a jó tetszése, ez az a teljes egyetértése az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek, ami üdvösségünkkel kapcsolatban, és erre kell, hogy felépüljön ami Istennel való kapcsolatunk, ami hitünk, ami igazi vallásunk. És hogyha ez így van, és láthatjuk azt, hogy nem a mi cselekedeteinken és jó vagy rossz lelki állapotokon múlik az üdvösségünk, ez mégsem jelenti azt, hogy a módja ne lenne elénk tárva, amivel mi ezt átvesszük, és amivel mi ezt gyakoroljuk. Tudnélik, ebben, amit Jézus mond, hogy az Atya szeretett engem, én is szerettelek titeket, és megmaradtam az ő szeretetében, és hogy amint én megtartottam az atyám parancsolatait, és megmaradtam az ő szeretetében, ezt várom tőletek is. És az ember ezt meg tudja tenni. Azt mondja a János levelében, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Vagyis a megváltott embernek az a tulajdonság, hogy már nem egy kényszer zubbony rajta az Istennel való foglalkozás, a Jézus Krisztussal való kapcsolattartás, hanem aki igazából megváltott ember, aki valóban új szívet, új lelket kapott, aki nem azért van Jézus mellett, mert ez úgy begyakorolta, hanem akinek egy lelki azonossága lett, egy belső identitás született meg, én őhozzá tartozom, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, az ennek a módját ismeri és szereti, amit Jézus mond, mint ahogy én is megtartottam az én atyámnak a parancsolatait, azért ti is meg fogjátok tartani az én parancsolataimat, hogy így a teljes szeretet és öröm létrejön, és érezzétek is, és cselekedjétek is. Értjük? Fordítva. Tehát nem úgy vezet az út az üdvösségre, hogy én ezt megérdemeltem, kiszolgáltam, vagy megszolgáltam, annyi jó cselekedetem volt, és olyan jó lelkiállapotba kerültem, hogy ezáltal belekerültem ebbe a közösségbe, hanem Isten az újjászületés által belehelyez ebbe. Minél többet hallgatom az igét, olvasom az igét, keresem őt, belekerülök ebbe a közösségbe, és lételemem lesz. Mivel már elértem, azért cselekszem. Mivel elértem, benne vagyok, bele volt ebbe a szeretett közösségbe. Ez eszméletlen testvérek, hogy ebbe a szeretett közösségbe az atya, fiú, a más szinten levő világ tökéletes szeretett közösségbe bevonja Jézus a tanítványait. És ez megvan, akkor ez már nem csak az alapját képez az üdvösségnek, mert ebből kifolyólag élhetek másképpen, hanem a módját is, amit szívesen teszek, és ami nélkül nem tudom elképzelni az életemet, a napi bibliaolvasást jelenti. Mert hát hogyan hallanám, és olvasnám, és ismerném meg a Jézus szavát, hogyha nem olvasnám azt? Hogy amikor lehetőség van arra, hogy az igével foglalkozzam, tehát alkalmak vannak, ha lehetőség van rá, én elmegyek, és én megteszem azt, mert nagyon nagy örömmel teszem. Mert ezzel foglalkozott, de ezzel foglalkozni kell, mint hogy Jézus állandóan foglalkozott az atya tudományával, és az atya tudománya az ő szívében volt, és ezt kedvelte, hogy ezt cselekedje, úgy, aki ebbe a szeretett közösségbe be van iktatva, mert akit Isten bevon, bele szerkeszt, ebbe a lelkiképpen bele szerkeszt, ebbe a szeretett közösségbe, ott azok a belső dinamizmusok, azok a belső erők a Szentlélek által elkezdenek munkálni, és munkálják ezt bennünk. Ezért mondtam, hogy nem nehetek. Ha saját erőből kell tenni, akkor nehéz. De hogyha ez az Isten Szentléleke belül a szeretet által munkálkodva elvégzi, akkor ez természetes lesz, hogy foglalkozom ezzel. Foglalkozni kell ezekre a dolgokkal. Egyszerűen ne csak a világi dolgokkal foglalkozzunk, foglalkozzunk az Istennek a dolgaival. És ez természetes, mert ez az, ami hozzátartozik a mi életünkhöz. Erről beszélgetünk. Ez nekünk témánk. Olyan emberekkel keresünk a kapcsolatot, akikkel tudunk beszélgetni ezekről a dolgokról, akik nem üveges szemmel néznek ránk, hogy most már milyen vallásos hóbortja van ennek az embernek, hanem ugyanezen a hullám hosszon mozognak. Beszélgetünk erről. Ezt beépítjük az életünkbe. Mint ahogy Jézus Krisztus beépítette az életébe állandóan, vagy be volt épülve az ő lelki életébe az atyával való belső tökéletes entitás, egység. Ez azt jelenti, hogy ezt a szeretetet jobban és jobban meg akarjuk ismerni, és megtagadjuk magunkat, amikor ez valami ellenkezik ezzel szemben. De az érzés hozzá tartozik, hogy hát Jézus is ezt az életet, földéletet megtagadta, amikor halálba adta önmagát, és elhalt ez a gabona mag, ismerik ezt a példát, a napok olvastuk, elhalt ez a gabona mag, hogy majd sok gyümölcsöt teremjen. Ugyanúgy nekünk is bizony, hogyha az a szeretet teljessége jut bennük, akkor meg kell tanulni megtagadni magunkat. Tehát azokra a dolgokra, amik Isten szeretetével ellenkeznek, a világnak, a gonosz világnak, vagy a világ bűnös dolgainak a szeretetét meg kell tagadni. És ha igazából ebben a szeretetben akarunk élni, és föl kell venni a keresztünket. Mert ha nem veszük el a keresztünket, akkor nem lehetünk az ő tanítványai. És közben megtartjuk az ő parancsolatait, úgy, mint ami egy benső, természetes dolog az életünkben. Mint hogy Jézus Krisztus azt mondta egyszer, hogy az az én eledelem, hogy cselekedjem az én mennyei atyámnak az akaratát. Amikor a samáriai asszony története után jönnek a tanítványok, és azt mondták, hogy hát, hogy hoztunk kenyeret, vagy enni kell, de vagy valami, meg kell nézni pontosan, hogy van ez a rész, akkor azt mondja, hogy az az én eledelem, hogy teljesítsem az én mennyei atyának az akaratát. Vagyis lelkiképpen nekünk az abból táplálkozik az életünk, az örök életünk, hogy cselekedjük az ő akaratát. És ez táplál bennünket az örök életre. Így jutunk el oda, amit Jézus Krisztus mondott mi nekünk, beszédjének a végén, hogy ezeket azért mondtam, hogy az én örömöm bennetek megmaradjon, és ezáltal örömötök beteljék. Ámen. Válaszoljunk az ígére, és énekeljük a 462. dicséretünk első versét. A 462. dicséret első verse így kezdődik. Csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy Te adod a megértést. Hiszen a Te ígéd és a Te gondolataid csak emberi értelemmel, racionális módon nem érthetőek. Nem tudjuk felfogni ezeket a valóságokat, mert vagyunk egy lenti világban, egy bezárt közegben, ahol úgy gondoljuk és úgy éreznénk saját magunk, hogy nem tudunk kilépni, csak mindenféle illegális utakat keresünk, és így olyan könnyen az ember az okkultizmus különböző csapdáiba eshet. De köszönjük, hogy Te a valóságos mennyről és a Te világodról számoltál be mi nekünk, mert lejöttél, kijöttél az Atyától, és elvégezted azt a munkát, amit az Atya rád bízott, hogy mindent elmondj nekünk, amit megtudhatunk, vagy egyáltalán felfoghatunk, arról a kibeszéltetlen valóságról, ami ott fent van a Te országodban, ami benned van, édes Istenünk, amik szem nem látott, fül nem hallott dolgok, amiket ember szíve meg sem gondolt, amiket, és amiből sok dolgot most kijelentettél nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy a legszebbet és a legnagyobbat mondtad el mi nekünk. Köszönjük, hogy a legnagyobb a szeretet. Köszönjük, hogy bepillantást nyerhettünk, édes atyánk, te csodálatos világodban, amikor szereted a Jézust, a fiút, a Szentlélek csodálatos jelenlétében, és köszönjük Jézus Krisztus, hogy erről a szeretet kapcsolatról kijelentést adtál nekünk. És leginkább azt köszönjük, hogy közben valami történik. Az történik, hogy bennünket bevonsz ebbe a szeretet kapcsolatba. És ennek a módját is megismerhetjük, és azt, hogy mindennek ez az alapja. Hogy amiképpen téged szeret az Atya, Úrunk Krisztusunk úgy szeret bennünket. És hogy ez az alapja az üdvösségünknek, mert amit az Atya neked kijelentett üdvösségünkkel kapcsolatban, azt mind véghez vitted. Köszönjük, hogy mindent elmondtál, amit tudnunk kell. Köszönjük, hogy itt teljes és tökéletes a kijelentés. Köszönjük, hogy nincs szükség új kijelentésekre. Köszönjük, hogy nincsen szükség a Biblián felüli más kijelentés forrásokra. Köszönjük, hogy ebben teljesen benne van az üdvösségünk, mert mind az, amire szükségünk van, az ebben a Szentírásban megtalálható. És a te szent lelkeddel mindezt megmondod, kijelented, feltárod előttünk. Köszönjük, hogy ez az alapja az üdvösségünknek. És nem a mi képességeink, tehetségünk, teljesítményünk, jó vagy rossz lelkiállapotunk. Vonj azért be, Urunk, bennünket ebbe a közösségbe a veled való kapcsolatba, hogy ezek valóságosak lehessenek lelkünk számára, hogy ebben éljünk, hogy úgy legyen, amint olvassuk, és hogy benned élünk, és benned vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy ha ez így van, akkor te felszabadítasz bennünket az akaratod teljesítésére, hogy mi is a legkisebb dologban is tudjunk neked engedni, hogy ez egy személyes kapcsolat lehessen, és ne legyenek kihagyások. Köszönjük, hogy te a legkisebb részletekre nézve is megoldásokat készítettél és készítesz az életünkben. Hadd tudjuk az életünk legkisebb dolgait is rád bízni. Köszönjük, hogy ez egy személyes kapcsolat, nem egy általános, elvont, akadémikus igazság, hanem veled való személyes összeköttetés. Ahogy a példázatban is mondtad, hogy mint a szőlőt és a szőlővesszők milyen szorosan együtt vannak. Mi is hadd maradhassunk te benned, azáltal is, hogy közben állandóan cselekedjük a te akaratodat. És köszönjük, hogy ez egy olyan szeretet, amiben nincsenek kihagyások, hogy egy pillanatig sem veszed le a szemedet rólunk, szemmel tartasz bennünket, nem alszik és nem szunnyad Izrael őrizője. És köszönjük, hogy a kezed egy pillanatig sem ejt el bennünket, hogy ne essünk mélyre. Köszönjük, hogy ez a kéz örökre megtart. És köszönjük, hogy miközben cselekedszük a te akaratodat, miközben tevékenykedünk, miközben foglalkozunk a te dolgaiddal, közben egyre inkább teljességre juthat a benned való öröm. Ezt adni nekünk, Urunk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat. Kedden szeretettel várom a keddi órára a testvéreket. az apostolok cselekedetét vesszük most végig, azt tanulmányozzuk, most az evangélium már majd átlép Samáriába. Este 7 órakor tartjuk ezt a foglalkozást. Csütörtökön a bibliórára várom a testvéreket, 5 órakor kezdjük, a napi igét vesszük. Több tervünk van, több találkozóra készülünk, most megemlítem, hiszen ez is már közeledik. Virágvasárnap tartunk egy gyermekfoglalkozást, és múltkor is nagyon jó bevált, így most is ez bizonyára be fog válni, hogy virágvasárnap 29-én márciusban a délőtti órákban, tehát az Isten tisztelete párhuzamosan foglalkozunk, hogy a gyermekekkel kézműves foglalkozást szervezünk nekik, és az Isten tisztelet után a szülők is lemennek a gyermekekhez. Tehát ez lesz majd virágvasárnap. Tervezgetjük a nyári táborunkat, konferenciánkat, hétvégét, amikor június 19-20-21-én Kecskemét mellett leszünk az Emmaus házban. Jó kultúrát, körülmények közt, természetben pihenünk testileg és lelkileg, lelki programmal együtt. Erre várjuk a testvérek jelentkezését, dr. Kovács Gyuláné Zsóka testvérünknél. Most egy még közelibb esemény az, amire készülünk, ez pedig a nagytakarítás, a tavaszi nagytakarítás. Erre nagy szeretettel kérjük a testvéreknek a jelentkezését. Egyáltalán a takarítás szolgálat az nagyon nagy jelentőségű, és melyik gyülekezetben működik ez ilyen jó, hogy a testvérek ezt vállalták és vállalják, és ezért lehetünk tiszta termekben. De szükség van egy ilyen tavaszi nagytakarításra. És ez akkor fog jó megvalósulni, hogyha Kovács Gyuláné testvérünknél, vagy Nagyné Gabi testvérünknél személyesen jelentkezünk. Tehát azt kérjük, hogy keressék meg a testvéreinket, most Zsóka van itt, és egy ívre fölírják, hogy én is jövök. Mikor lesz az időpont, Zsóka?
28-án.
Igen. Néhány szót szólna erről? Kérem szépen.
Köszönöm szépen. Mindenkit, mint minden évben, ahogy a Márki Szelet úr mondta, készülünk erre a nagy eseményre, mert hát bizony rátér a telefon, meg a kert, meg egyáltalán bejáratra is. Úgyhogy egy hívet nyitunk, és mindenkit nagy szeretettel várunk. Sajnos nagyon kevesen vagyunk mindig, ezért mindenkit nagy szeretettel hívogatok, idősek is, fiatalt is, mert mindenki kezemutájára nagy szükség van, akár ablaktisztításra, vagy csak egy kilincs tisztításra is. És mindig én elmondom az idős testvéreknek, hogy bizony ők is nagyon ki tudnák venni a részüket, mert olyan apró munkák vannak, ami elviszi az időt. Úgyhogy mindenkit nagyon-nagyon várunk. 9 órakor van a gyülekező, és mindenki hozza magával egy kis felszerelést, portőrőt, egy tisztítószert, hogy ne kelljen vásárolnunk ezeket a dolgokat. Úgyhogy köszönöm szépen, mert akkor várom a testvérünket. Ez egy szombati nap. 2 hét múlva szombati, 9 órakor van.
Tehát akkor március 28-án, igen, szombaton 9 órakor. Köszönjük szépen a hirdetést is, és a buzdítást is, és a jelentkezéseket is. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 462. dicséretünk második és harmadik versét, utána pedig a himnuszt fogjuk énekelni most különös. Isten arra gondol, hogy éppen egybe esik ez a vasárnapunk a nemzeti megemlékezésünkkel. Különben az Ezékiel könyvét, amikor olvastam, gondolkoztam, hogy esetleg erről prédikáljak, de pont azt olvastam, hogy a mai napon, hogy akkor kapott az Úrtól kijelentést azon a napon, amikor egy történelmi esemény volt. Írd fel magadnak a nap nevét, amikor a Nabukodonozor jött és elfoglalta Jeruzsálemet. Tehát mi is mondjuk nem a vereségre gondolunk most, az csak 49-ben volt, de egy nagy történelmi forduló van, és Isten adja, hogy szeressük továbbra is hazánkat, és tudjuk áldozatot hozni érte. Tehát a 462. dicséretünk második versét énekeljük meg a harmadikat is. Szent irgalmaddal szívemet könnyedd bé.